A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
És folytatjuk is adásunkat Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával. Milyen adómentes oázisokba mennek az ultragazdagok, hogy melyek ezek, tehát néhány országot.
Két részre lehet osztani ezeket a helyszíneket, az egyik csapat a teljesen adómentes ország kategóriája, jellemzően Karib térség és az öbölmenti országok tartoznak ebbe a kategóriába, és vannak azok az országok, amelyek a külföldi jövedelmeket nem adóztatják. Ezt non-domicide adórezsimnek szokták nevezni. A non-domicide arra utal, hogy nem a végleges letelepedés szándékával él az országban. Ezt egy angol jogász úgy magyarázta annak idején nekem, hogy az van ott végleges letelepedési szándékkal, aki még sírhelyet is vett magának az országban. De hogyha valaki nem vásárolt magának, nem ennyire eltökélt, hogy ott él, akkor abban az esetben a külföldi jövedelmei adómentesek. Ciprus, Málta, Írország tartozik ebbe a körbe. De például most Törökország is ráerősít, Erdoğannak a kormányzata most fogadott el egy adómentességi csomagot vagyonos külföldiek részére, ezt 20 évre ígérik. Nem véletlenül történt, ugye az emírségeknek a fénye megkopott az iráni háború
de
hatására, és így van, pontosan. Tehát ez olyan, mint a nyuszis játék a Vidám Parkba, tehát fejbe csapják valahol a nyuszit, de aztán a másik helyen feldugja a fejét azonnal. Csak pénzt kell bedobni.
Igen. Az egy érdekes kérdés viszont, ugye említettük már, hogy nem likvid agyonelemei vannak esetleg a gazdagoknak. És mi van, hogyha ha pontosan ez a nem likviditás miatt nem tudja készpénzzel megfizetni az adót, akkor mi történik?
Hát erre jó lenne részletfizetést kitalálni. Más megoldást nem tudok elképzelni, hiszen hogyha valakinek, már korábban említettem, ingatlanjai vannak, akkor részletfizetést kell kérnie, mert lehet, hogy nincsen rendelkezésre álló elegendő készpénze.
Aha, ez érdekes. Most ha hallgatnak milliárdosok, remélem, hogy hallgatnak, még néznek minket milliárdosok is, akkor talán feltehetnék ezt a kérdést ők is, meg mondjuk mi is magunknak, hogy mivel lehetne népszerűvé tenni ezt a vagyonadót az ő számukra. Tehát, hogy vonzóvá népszerűvé hogyan lehetne tenni a milliárdosok számára. Vagy egyáltalán
sok szakértővel egyeztettem már erről, hiszen már beszéltünk erről, hogy nem mindegy, hogy milyen a társadalmi elfogadottsága, különösen az adóalanyi körbe, menjek, maradjak, valami mást kitaláljak. Az egyik verzió az lehetne, hogy ezt az 1%-ot felajánlják. Tehát van már ennek hagyománya Magyarországon, konkrét célra fel lehetne címkézni, vagy pántlikázni, hogy én erre ajánlom fel, és ezt követően akár büszkén lehet vállalni, hogy én fizetek vagyonadót, meghatároztam, hogy milyen célra. Tehát szerintem ezzel egy kicsit kellemesebbé lehetne tenni ezt a légkört. A másik pedig szintén egy külföldi gyakorlathoz kötődik, hogy legyen egyfajta átalányadó. Nem kell matekolni, nem kell számolni, hogy mennyi a vagyonom értéke, hanem egy fix összegű átalányadóval ezt ki tudom fizetni. Mondhatjuk ezt, hogy a gazdagok katája, és szerintem sokan élnének ezzel a lehetőséggel, időt és energiát spórolnánk meg az adóhatóságnak, ezen felül pedig az adóalany is szívesen vállalná azt, hogy legalább nem kell összeszámolnom, hogy mi mindenem van, hanem ha ezt a fix összeget befizetem, akkor innentől fogva engem mindenki békén hagy. Olaszországban ez 300 ezer euró a vagyonosok részére, ha ők ezt kifizetik, akkor teljesen mindegy, hogy milyen jövedelmeik vannak, vagy éppessége milyen vagyontárgyaik.
Igen, hát akkor ez is egy megoldás lehet. Arra biztatom nézőinket, olvasóinkat, hogy kérdezzenek Magyar Csaba úrtól. Most áttérünk a második témánkra, ami a bizalmi vagyonkezelés. Ugye a vagyonadóval együtt döntött a kormány ennek a bizalmi vagyonkezelés adómentességének a megszüntetéséről. Hát gondolom nem véletlen az összefüggés.
Hát az adózásban, ahogy szokták mondani, nincsenek véletlenek, úgyhogy voltak már konteók is természetesen ezzel kapcsolatban, hogy azért jár kéz a kézben a kettő, mert akkor akkor aki bizalmi vagyonkezelésben van, arra kell, hogy vonatkozzon a vagyonadó. Volt, aki azt mondta, hogy a bizalmi vagyonkezelésnek vannak különleges adómentességei, ehhez szeretnének hozzányúlni. Június 5-e után okosabbak leszünk ebben a témakörben, de nem véletlen szerintem az összefüggés.
Hát addig is azért tisztázzuk azokat a kérdéseket, hogy például a bizalmi vagyonkezelés az mennyiben szolgálja a generációváltást a családi cégeknél, illetve alkalmas lehet örökösödési vagy más családi viták elkerülésére?
Tulajdonképpen erre találták ki. A bizalmi vagyonkezelési szerződésnek az a lényege, hogy én át tudom adni vagyonrendelőként egy bizalmi vagyonkezelőnek a vagyonomat. Egyúttal kedvezményezetteket is ki tudok jelölni, tehát egyfajta végrendeletként is működik, ráadásul a kedvezményezetteknek különféle feltételeket is tudok szabni. Egy klasszikus példát, hogy említsek, hogyha van egy családapa, aki felépítette egy vállalkozást, van 3 fia, eltérő szemléletű gyermekekről van szó. Ha megörökölnék a céges vagyont 3-an, mind a 3-an ellentétes irányba, különféle irányba akarnák vinni a céget, vita van belőle, és ettől tönkre mehet a cég. Ha mondjuk az egyik gyermeket jelölik ki, aki legalkalmasabb erre, de mindenki a családon belül kedvezményezett, akkor el lehet kerülni akár a hagyatéki eljárást is, hiszen még életében átadja a vagyont a vagyonrendelő, nem fognak az örökösök marakodni a koncon, egy elhúzódó hagyatéki eljárás is tönkre teheti a céget. Nincs, aki elfogadja a beszámolót, ki kéne nevezni egy új ügyvezetőt, tehát erre tökéletes módszer a bizalmi vagyonkezelés. De például válás esetén is nagyon sokat tud segíteni, tehát hogyha van egy lányod, és mielőtt feleségül megy az egyiptomi búvároktatójához, akkor bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni a vagyont, és utána, hogyha válás történik, akkor nincs vita ezzel kapcsolatban, hogy mi a közös vagyon, mi a külön vagyon, mi a külön vagyonnak az életközösség fennállása alatt keletkező hozama, ami már megint osztható ketté felé. Tehát ezeket a peres, vitás helyzeteket kiválóan meg tudja oldani a bizalmi vagyonkezelés.
Köszönöm,
meg a vagyonkezelő alapítvány.
Köszönöm a tippet, mert van egy lányom, és még nem ment férhez, úgyhogy és az egyiptomi búvárunkat még nem kúszott be a képbe.
Van, ott mindig azt szoktam mondani, hogyha Puerto Rico szépébe beleszeret a fia, és ne találták kiderül a hölgyről, hogy aranyásó, akkor abban az esetben is jó megoldás.
Hát ezen meg lenni. Már túl vagyunk, mert a lányom beleszeretett Magyarország egyik szépébe, úgyhogy szerencsére ők már férj és feleség. A bizalmi vagyonkezeléshez ugye 2014-ben jött létre ugye a bizalmi vagyonkezelés Magyarországon, mert egyébként már 700 éve működik ugye külföldön, és aztán ugye 2019-ben vagyonkezelő alapítványok jöhettek létre, tehát ez úgy szokták mondani, ugye, hogy a kettő majdnem egymással testvéri viszonyban van. Kiterjedhet-e a vagyonadó hatája a bizalmi vagyonkezelésbe, vagy a vagyonkezelő alapítványokba adott vagyonra?
Én úgy gondolom, hogy elég amatőr hiba lenne, hogyha nem terjesztenék ki. Az egy más kérdés, hogy mindenki örülne neki, vagy legalábbis akinek bizalmi vagyonkezelése van, hogyha erre nem terjedne ki, de hát abban az esetben, hogyha mentesítenék a bizalmi vagyonkezelést, meg a vagyonkezelő alapítványt a vagyonadó hatája alól, akkor mindenki rögtön abba az irányba menne, hogy létrehozzon egy struktúrát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha fogadásokat kell kötni, hogy beletartozik-e, akkor bele fog tartozni, de nagy kérdés, hogy itt is ki az alanya a vagyonadónak, aki átadta a vagyont, vagy akár a kedvezményezettek, akik lehettek többen, lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy egy bizalmi vagyonkezelésnek a kedvezményezettje vagy. Akkor fizess utána vagyonadót, lehet, hogy meg se tudod fizetni. Tehát azért ezek nagyon összetett kérdések, és ezért kell majd igazán mérnökösködni a vagyonadó szabályainál, hiszen kimondani nagyon könnyű, hogy vagyonadó, de leírni hihetetlenül nehéz.
Fontos kérdés, ugye, mint említettem, hogy a bizalmi vagyonkezelés adómentességének a megszüntetése. Jó lenne tisztázni, hogy milyen előnyöket élvez jelenleg egy bizalmi vagyonkezelés.
A bizalmi vagyonkezelésbe adáskor lehetőségem van arra, hogy piaci értékre felértékeljem az átadott vagyontárgyat, ami adózási szempontból kedvező, hiszen nem kell adóznom a felértékelt vagyon után. És ezt követően a kedvezményezettek egy mostani szabályzás szerint 5 év után, ha egyenesági rokon házastárs testvér, akkor ezt megkaphatják adó- és illetékmentesen. Sokan támadják ezt a szabályt, de azért itt fontos megemlíteni, hogyha öröklés útján jutnának hozzá ezek a családtagok, akkor is a hagyatéki leltárban már azon a forgalmi értéken szerepelne a vagyontárgy, úgyhogy ezért ez is egy véleményes, hogy ha hozzányúlunk, akkor itt inkább a sebészi szikét érdemes alkalmazni, mint a fűnyíró elv helyett. Ezen felül a bizalmi vagyonkezelő, hogyha magánszemélyek, a kedvezményezettek, meg a vagyonrendelő, akkor a pénzügyi eszközöknek a hozama, amíg vagyonkezelésben van, adómentes, ezen felül pedig lehet TBS-t kötni a kedvezményezett magánszemélyek javára. De ezek más konstrukciókban is elérhetőek, tehát ezek nem mondhatnám azt, hogy extrém kedvezmények.
Kaptál egy kérdést, egy nézői kérdést. Killer Kollár kérdezi, a bizalmi vagyonkezelők megadóztatása kapcsán mire gondolt a költő? Azt, hogy a bizalmi vagyonkezelő is vagyonadó alany, vagy arra, hogy a jelenlegi adómentes felértékelés per 5 éves adómentes vagyonkiadást is megszüntetik?
Érdemes két részre osztani a kérdést. Az egyik része az, hogy a vagyonadó kiterjed-e majd a bizalmi vagyonkezelésre, meg a vagyonkezelő alapítványokra. Erre mondtam, hogy szerintem jó eséllyel ki fog terjedni a vagyonadó. Ezen felül, ha most elfelejtjük a vagyonadót egy pillanatra, a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódnak különféle adómentességi lehetőségek, és ebben a kormány határozatban kifejezetten kiemelték, hogy a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó adómentesség megszüntetése az egyik célkitűzés. És hogy visszautaljak a kérdezőre, itt én kérdezhetném meg a kormányt, hogy mire gondolt a költő, amikor ezt leírta, hogyha tippelni kéne, én úgy gondolom, hogy ehhez az adómentes felértékeléshez és 5 éven belüli öt éven túli adómentes vagyonkiadás, amiről szó lehet, de ahogy említettem, azért ez sem egy fekete-fehér kérdés, van számos leágazása, és ha úgy nyúlnak bele, hogy nem figyelnek oda, akkor lényegében a PTK-ból ki lehet húzni a bizalmi vagyonkezelést, mert hogyha hátrányosabb adózási szabályai vannak, mint az öröklésnek, akkor nem fognak élni ezzel a lehetőséggel az emberek, és a bizalmi vagyonkezelés azért mindenféleképpen egy értéket képvisel a magyar vagyontervezési kultúrában.
Az én kérdésem, ez nagyon jó passzol egyébként a Killer Kollár folytat másik kérdése, hogy mi a helyzet a már meglévő működő struktúrákkal? Kármán András miniszter jelölti meghallgatásán hangsúlyozta a kiszámíthatóság tervezhetőség elvét, az adókörnyezet változása időközben probléma. Hát ugye ezt tudjuk jól, hogy ez mindig probléma, de... Hogy...
Jogbiztonsági szempontból a jogszabály elfogadása után létrehozott konstrukciókra illene ezt alkalmazni. Magyarán, hogyha valaki az idejében kötött egy bizalmi vagyonkezelési szerződést, a mostani adózási szabályok szerint, akkor nem kellene, hogy őt ezt hátrányosan érintse. Ha elfogadják a szabályozást, akkor az utána létrejövő ügyletekre kellene alkalmazni. Nem győztem feltételes módot használni, de a jogbiztonság ezt követeli meg, úgyhogy bízzunk a jogalkotói bölcsességben.
Igen, ez is egy teszt lesz, hogy mennyiben hoz az új éra mást, mint az előző éra. Megyek akkor az én kérdésemre tovább, amíg nem jön a újabb nézői, olvasói kérdés, hogy hogyan különíthető el a legitim vagyontervezés az agresszív adóoptimalizálástól?
Jó pár évvel ezelőtt egy külföldi ügyvéd kollega megkérdezte tőlem, hogy mekkora a távolság az adótervezés meg az adóelkerülés között. És nem tudtam válaszolni, gondolkodtam, aztán egyszer csak rávágta, hogy 2 méter. Néztem, hogy mire gondol, és mondta, hogy hát ennyi a börtönfala. Tehát az adótervezés és az adóelkerülés között egész pontosan ennyi a távolság. Számos olyan szempontot figyelembe kell venni, mint rendeltetésszerű joggyakorlás, jóhiszeműség. Ennek azért van már Magyarországon kialakult gyakorlata. Nekem alá kell tudnom támasztani minden körülmények között, hogy jóhiszemű voltam. Ugyanakkor jogomban két azonos megoldás közül adózási szempontból a kedvezőbbet választani, de az ügylet fő célja nem lehet az adóelőnynek az elérése, ellenkező esetben átminősíthetik azt az ügyletet. hatósági oldalon.
Igen, igen, igen. Ugye a vagyonadó kapcsán már az ellenőrizhetőség felmerült, meg ugye a vagyonosodási vizsgálat, meg ilyesmi. Itt is ugyanaz a kérdés, hogy a NAV rendelkezik elegendő eszközzel ezeknek a bizalmi vagyonkezelési konstrukcióknak az ellenőrzésére.
Én úgy gondolom, hogy minden rendelkezésre áll. Gyakran lehet hallani olyan pletykákat, meg híreket, hogy ezek átláthatatlan konstrukciók, senki nem tud róluk semmit. A Magyar Nemzeti Banknál ott vannak a bizalmi vagyonkezelési szerződések. A kezelt vagyon részére az adóhatóságnál adószámot kell kérni, tehát hogyha valaki szeretne ellenőrizni egy bizalmi vagyonkezelési konstrukciót, ehhez minden feltétel adott jelen pillanatban Magyarországon. Az egy más kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződést nem plakátoljuk ki, de hát a közjegyzőnél tett végrendeleteket sem szoktuk a kirakatba tenni. De a hatóságoknak megvan minden eszköze ahhoz, hogy ezekhez hozzáférjen. Az egy másik kérdés, hogy az adóhatóság részéről is időt fog igényelni, amíg létrejön egy ilyen csapat, ugyanis a bizalmi vagyonkezelésnél több adó nem játszik be. Míg a revizorok általában szakosodnak, van társasági adós revizor, áfás, SZJA-s, és így tovább. Itt azért több hangszeren kell tudni játszani, tehát ha az adóhatóság ezeket ellenőrizni akarja, akkor egy olyan külön egységet érdemes létrehozni, ami egy olyan muzsikus csapatból áll, akik ezeket a hangszereket mind ismerik. Most hirtelen a zenebohóc jutott eszembe, de nem biztos, hogy ez hát igen, egy szerencsés képzett társítás.
Igen, igen, de azt hiszem, hogy értjük a lényeget. Na, az a kérdés még, hogy nem alakult-e ki egy úgynevezett adózási elitklub a bizalmi vagyonkezelések körül, mert a bizalmi vagyonkezelés előnyei a magyar középvállalkozások számára is elérhetők, vagy csak ezt a legvagyonosabbak használják. Ugye szokták mondani, hogy a bizalmi vagyonkezelőknek a vagyonkezelős szerződésnek elég durva ilyen 90%-ot hallottam, hogy az kerülhet a célkeresztjében most ennek az új szabályozásnak.
A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés esetében én úgy gondolom, hogy ez szinte bárki számára elérhető, mert egy 43 éves poszki fiatot is adhatok bizalmi vagyonkezelésbe, nincsen értékhatárhoz kötve, vagy egy 20 négyzetméteres panellakást is bizalmi vagyonkezelésbe adhat a nagymama az unokájának, mert nem szeretné, hogy mondjuk a fia örököljön utána. Tehát a bizalmi vagyonkezelésnél nincs értékhatár. A nagy testvérénél a vagyonkezelő alapítványnál ott 600 millió forint a beugró küszöb, ezzel jellemzően a vagyonosabb réteg szokott élni, de a bizalmi vagyonkezelésre semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ez egy elit klubnak minősül, hiszen családi vagyontervezési céllal is bőven élnek ezzel a lehetőséggel.
De az a becslés az jó, hogy nagyjából most a kormány új tervei, vagy a szigorításai, az nagyjából a bizalmi vagyonkezeléseknek a döntő hányadára vonatkozhat, tehát az ikle.
Hát ezt akkor tudom megmondani, hogyha látjuk, hogy mi az az adómentesség, amit meg lehet szüntetni, és ugye bízunk benne, hogy akkor ezt a jövőre nézve fogják megállapítani. Ha a jövőre nézve, akkor nyilván ez a jövőben is struktúrákat érinti, nem a múltbelieket. Úgyhogy én így nem tudnék arányszámot mondani emiatt.
Még talán az fölmerül, hogy a bizalmi vagyonkezelés mennyire lehet alkalmas vagyoneltitkolásra, pénzmosásra, és szükség van-e ezen a területen szigorú beszámolási és átláthatósági szabályokra, vagy a most meglévő szabályok azok megfelelően alkalmasak?
Én úgy gondolom, hogyha valakinek az a terve, vagy határozott szándéka, hogy pénzmosási ügyleteket szeretne végrehajtani, akkor erre egy étterem is kiválóan alkalmas, vagy éppenséggel egy futballklubot is lehet erre a célra használni. Tehát a bizalmi vagyonkezelés kapcsán sokan azt gondolják, hogy egy erdei tisztáson éjfélkor koponyából isszák a vért, de nem erről van szó, ez egy családi vagyontervezési konstrukció, amivel lehet élni is, meg visszaélni. Láttad a Fekete Pont című filmet esetleg?
Láttam, igen.
Mindig ez jut eszembe, igen. A bizalmi vagyonkezelés kapcsán, amikor kritizálják a konstrukciót. Van a záró jelenet a filmben, elnézést, aki nem látta, most spoiler következik, szeretném bejelenteni.
Sípoltunk
de van egy záró jelenet, ahol a főszereplő kisfiút nagyon megbántják, és fölmászik a fára. aztán végül sikerül leszedni a fáról, mi történik? Kivágják a fát, ez a megoldás. Igen. Tehát Magyarországon is, attól függetlenül, hogyha a bizalmi vagyonkezelést ne talántán valaki olyan célra használja, amire nem kéne, akkor alkalmazni kell a szankciókat vele szembe, de nem a konstrukció a hibás emiatt. Ugyanilyen alapon, hogyha valaki hajléktalan nevére alapít egy céget, és áfacsalást követel vele, nem kell a KFT-ket megszüntetni Magyarországon emiatt, nem a KFT-vel van a probléma, hanem azzal, hogy valaki olyan célra használja, amire nem kellett volna. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar jogrendszeren belül a vagyonkezelő alapítvány, meg a bizalmi vagyonkezelés is olyan vagyontervezési vívmány, amit mindenféleképpen meg kell tartani, hogyha valaki úgy látja, hogy a transzparenci irányába kell terelni, szerintem erre is van lehetőség olyan keretek között, amikor nem sérülnek a családi érdekek.
Ez jó végszó lenne, de kaptál még egy kérdést, és ugye addig nem megyünk el, amíg mi sem megyünk el addig, ahogy szokták mondani a kormány szóvén, amíg van kérdés. A bizalmi vagyonkezelésben a piaci felértékelés lehet vagyonadó alap a NAV szemében, és ha igen, akkor az üzletrész értékesítésnél is el kell fogadniuk, hiszen akkor két adóalap van. Két adónemnél jelenleg a tőzsdőke feletti rész után kell SZIA-t meg SZOCVO-t fizetni.
Igen. Itt is van már internetes konteó a bizalmi vagyonkezelés kapcsán, bár mondjuk 2014-ben, amikor bejött ez a struktúra, akkor még örültünk is volna neki, hogyha lettek volna konteók, mert nem nagyon akartak élni ezzel a lehetőséggel. Most már ott tartunk, hogy vannak különféle verziók a piacon, de hogy a kérdésre válaszoljak. Ha mondjuk én 4 évvel ezelőtt bizalmi vagyonkezelésbe adtam egy vagyontárgyat, felértékeltem, beírtunk a bizalmi vagyonkezelési szerződésbe egy értéket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mai napon az annyit ér. Lehet, hogy többet ér, lehet, hogy kevesebbet ér. Persze, irányzéknak lehet használni, de én úgy gondolom, hogy ha lesz vagyonadó, akkor azt mindig jelen időben kell megállapítani, hiszen elképzelhető, hogy bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon sokkal többet ér már, mint annak idején, ahogy felértékelték, de az is lehet, hogy kevesebbet. Én úgy gondolom, hogy ez egy hibás megközelítés, hogyha egy bizalmi vagyonkezelési szerződésbe X ideje leírt értéket veszünk a vagyonadó alapjaként. Arról nem is beszélve, hogy ha nem a bizalmi vagyonkezelést nézzük, hanem olyan eseteket, amikor csak simán egy cégértéket kell megállapítani a vagyonadó kapcsán, akkor 2 eltérő módszerrel állapítom meg az értéket. Holott a jogbiztonság azt követelné meg, hogy tök mindegy, hogy bizalmi vagyonkezelésben van egy cég, vagy éppenséggel egy magánszemély tulajdonában, ugyanolyan módszerrel állapítsam meg annak az értékét. De, hogy teljes körül legyen a válaszom, azért azt hozzáteszem, hogy persze, hogyha valami 10 milliárdot ért a bizalmi vagyonkezelési szerződésbe, azért utána senki ne próbálja eljátszani, hogy ez most már csak 999 millió forintot ér, mert az lehet, hogy nem jó mutat. Persze, ha megindokolja, akkor elfogadható a magyarázat, de nem gondolom, hogy ez lenne az alapja a vagyonadónak majd.
Hát ennyi fért a mai műsorunkba, de ha még van kérdés, akkor arra biztatom önöket, hogy említettük már Csabával, hogy lehet, hogy amikor már a részletszabályok azok ismerté válnak, vagy a szabályok, akkor azokat fel fogjuk tenni megint Magyar Csabának, és akkor el fog jönni megint a körünkbe, és akkor részletesen már az ismert paraméterek mellett tudunk esetleg finomítani ezen az egész beszélgetésen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, bár köszönöm a figyelmet helyett, most már egy régies távozáskor használatos kifejezésével ajánlom magamat.
Akkor
a következő alkalomra
akkor a következő alkalomra, igen. Tehát Magyar Csabát, a Crystal Worldwide ügyvédiroda vezetőjét, az okleveles adószakértők egyesületének alelnökét, valamint az EU Bizottság jó adóügyi kormányzás nevű platformjának tanácsadóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.
Ez volt a NAP vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.